Ez itt a Tervezd Magad Újra podcast Csekovszky Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. Mai adásnak az adta az apropóját, hogy akár kivel is beszéltem az elmúlt hetekben, aki dolgozókorú felnőtt, kivétel nélkül minden beszélgetésben előkerült, hogy mennyire nehéz megtalálni, vagy éppen megtartani, vagy mennyire hiányzik az egyensúly. Hogy túl sokat dolgozunk, hajszoltak vagyunk, és ki vagyunk merülve. Hát lehetne azt mondani, hogy ez azért van, mert ugye többségében velem egykorú, hozzám hasonló, úgymond karrierépítő korban levő emberekkel vagyok körülvéve, tehát mondhatnánk, hogy ez egy kicsit torz szemüveg, de a statisztikákat böngészve is beigazolódni látszik az a gyanúm, hogy ez nem csak az én ismerőseimet érintő probléma. Ugyan elvileg erre lenne globálisan is törekvés, hiszen az EU 2019-ben tette közzé a munka-magánélet egyensúlyára vonatkozó irányelvet. A valóságban azért kicsit más a helyzet, és mindjárt beszélek is a számokról. Ennek az irányelvnek egyébként az a célja, hogy az uniós polgárok elégedettek lehessenek a munkára és a családra fordított idő egyensúlyával, tehát, hogy mindkét szerepre megfelelő időt tudjanak fordítani. Pszichológusként azért mindenképpen harmadikként ide tenném a saját magunkra fordított időt is, amit lehet, hogy az uniós fogalmazók a család fogalmába értettek bele, de azért nehéz elképzelni azt, hogy aki csak a munkájának meg a családjának él, az valóban egyensúlyban van. Inkább azt látom, hogy a legtöbbünknek szüksége van úgynevezett én időre, szabad időre is, amit magunkra, a saját töltődésünkre és pihenésre szánhatunk. Akinek vannak gyerekei, az jól tudja, hogy a családdal töltött idő az nem feltétlenül ezt jelenti. Egy 2023-as Eurofound uniós kutatásból az derül ki, hogy az embereknek közel a harmada érzi úgy, hogy a munka túl nagy szeletet hasít le az életéből, és hogy nem jut elég idő a családjára. Mióta megjártuk a Covidot, azóta nagy teret kap az úgynevezett home office, azaz az otthoni munkavégzés is. De vajon valóban olyan jó ez nekünk, mint eredetileg gondoltuk? Talán mégsem egyértelműen, hiszen ebből a kutatásból az is kiderül, hogy a home office-ban dolgozók kétszer gyakrabban dolgoznak, 48 óránál is többet hetente, azokhoz képest, akik irodában bent dolgoznak egy munkahelyen, és szintén a home office-ra jellemző, hogy gyakran a szabad idejükben is dolgozgatnak ezek az emberek. Ez nagyon érdekes szerintem, mert hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy otthonról dolgozni egyenlő a nagyobb munka-magánélet egyensúlya, de az adatokból éppen az ellenkezője derül ki. Nem is beszélve ugye a szabadúszókról és a vállalkozókról, akik közül sokan számolatlanul töltik az idejüket munkaórákkal, és akiknél sokszor annyira összemosódik ez a kettő, hogy olyan érzésük lehet, mintha megállás nélkül dolgoznának. Egy 2019-es, szintén uniós felmérés egy nemek közötti egyenlőtlenségre is felhívja a figyelmet, nevezetesen arra, hogy a nők a fizetett munkájuk mellett gyakran többféle segítő szerepben is vannak a férfiakhoz képest, idős szülők gondozásától kezdve a gyerekekkel kapcsolatos teendőik több dolog hárul rájuk, így az egész világon jellemzően többet dolgoznak a férfiaknál. A mai adásban ezeken a helyzeteken próbálunk meg kicsit javítani, amennyire lehet, néhány olyan gondolat és szokás segítségével, amik például nekem vagy a klienseimnek beváltak a jobb egyensúly megteremtése érdekében. Vágjunk is bele! Először is talán azt érdemes tisztázni, hogy egyáltalán mit is jelent az a fogalom, hogy munka-magánélet egyensúly. Az Európai Élet- és Munkaminőség javítására létrehozott EU-s ügynökség, az Eurofound szerint akkor van egyensúly, hogyha az egyén úgy érzi, hogy a fizetett munkában és azon kívül is kielégítő az élete. Ugye már ebből a definícióból is kiderül, hogy azért ez egy részben pszichológiai szempontból szubjektív fogalom. Dolgozhat valaki akár 40 óránál is többet hetente, és mégis úgy érezheti, hogy rendben van az élete, és elég szabad ideje jut azokra a dolgokra, amikre szeretne szánni, de a másik oldalon meg az is lehet, hogy valaki más akár csak részmunkaidőben dolgozik, és mégis úgy érzi, hogy túl sok, és hogy állandóan túl van terhelve. És mind a kettőjüknek igaza van. Ha valaki állandó hajszoltságban él, ha úgy érzi, hogy soha nem azt csinálja, amit szeretne, nem tud teljesen jelen lenni sem egyik, sem másik tevékenységében vagy területen, mert mindig arra gondol, hogy mit kellene csinálnia, hogy hol kellene lennie éppen, vagy hogy mit csinálna szívesebben, az szerintem egy egyensúlyvesztett állapot. Hogyha sokat vagy ebben, akkor az én fogalmaim szerint felborult az életedben ez a bizonyos munka-magánélet egyensúly. Nekem például akkor vált ez nagyon aktuálissá, amikor gyerekem született. Akkoriban én egyetemre jártam, gyakorlatra is jártam, közben anyaként is próbáltam helytállni, alvásnak nem sok helye volt az életemben kisbaba mellett, és hiába nem dolgoztam óraszámban annyira sokat, állandóan úgy éreztem, hogy túl vagyok terhelve, és folyton rohanok valahova. Korábban volt olyan időszak az életemben, hogy sokkal több órát dolgoztam heti szinten, de mivel kevesebb dolgom volt munkán kívül, akkor ez sokkal kevésbé tűnt megterhelőnek. Úgyhogy ezért mondom, hogy nem feltétlenül csak a ledolgozott munkaórák számán múlik, nyilván annak is nagy hatása van arra, hogy hogy érzed magad, de inkább az egyéni, szubjektív megéléseden, hogy te hogy látod, hogy érzed az arányokat az éppen aktuális élethelyzetedben. Ami még megtévesztő lehet ebben a helyzetben, hogy ha ez az egyensúly felborul, és hogyha napi szinten frusztrált vagy, mert mondjuk állandó rohanásban érzed magad, akkor az ki fog hatni életed más területeire is. Például lehet, hogy úgy érzed, hogy minden rossz. Lehet, hogy elkezded megutálni a munkádat, még akkor is, hogyha egyébként szeretted, és elkezdesz azon gondolkodni, hogy valami mást kellene csinálnod, meg tehernek érzed. De ez a rossz hangulatod, ez kivetülhet a magánéletedre is, lehet, hogy otthon lesznek feszültségek ebből az örökös hajszoltságodból fakadóan, vagy nem tudsz úgy időt szánni a párodra, a gyerekeidre, és akkor felmerül, hogy esetleg baj van a kapcsolatoddal, a házasságoddal. Anyákban megfogalmazódhat az az érzés, vagy gondolat, hogy nem vagyok jó anya, nekem nem is való az anyaság, vagy mondjuk, hogyha vállalkozó vagy, akkor arra gondolhatsz, hogy hát soha nem leszek jó vállalkozó, nem tudom magamat utolérni, nem hozom azokat az eredményeket, amiket szeretnék. Egy szó mint száz, a probléma valós és komoly, de nem mindig jó helyen keressük az okokat. Ami egy felborult egyensúlynak indul, az átterjedhet más területekre is, és fennáll a rizikó, hogy kiöntjük a gyereket is a fürdővízzel együtt, és azokra a dolgokra kezdünk el gyanakodni magunk körül, amiktől független a gyökér probléma, ami tulajdonképpen lehet egy időbeosztási probléma. Egy másik gyakori jelenség, még ha te alapvetően elégedett lennél is azzal, ahogy felosztod vagy beosztod az idődet, még akkor is lehet bűntudatod, hogy nem jut ugyanannyi idő az életed különböző szerepeinek, ugye? Mindannyian több szerepben vagyunk az életünkben. Például lehetnek ilyen szerepeid, hogy anya-apa vagy, tehát szülő, hogy dolgozó, alkalmazott vállalkozó vagy, tehát egy munkaszerep, valakinek a gyereke vagy, van egy idősödő szülő, vagy több, aztán barátaid vannak, ez is egy szerep, a párkapcsolatodban is van egy szereped, de még akár a háziállatoddal kapcsolatban is, mondjuk, hogy kutyagazda vagy, ez is egy szerep. Néha azt kívánjuk, hogy mindennek egyaránt legyen meg a helye, az ideje az életünkben, és a nap 24 órája, a hét napja sem bizonyul elégnek, hogy a saját elvárásainknak megfelelően teljesítsünk életünk minden területén. Más kérdés az is, hogy ugye mennyire reálisak ezek az elvárások, mert amikor ezt megvizsgáljuk tanácsadásban a klienseimmel, hogy tulajdonképpen mit is vár el magától, hogy mi mindent szeretne belezsúfolni az életébe, meg egy-egy napba, akkor gyakran kiderül, hogy sokszor 48 óra is csak szűkösen lenne elég mindenre, amit egy nap szeretnénk megcsinálni. Úgyhogy szerintem az első lépés, hogy egyáltalán tisztázod, hogy mit akarsz elérni. Ennek az alapja, hogy az életedben legyenek világosak a prioritások, és hogy beazonosítsd, hogy mi a legfontosabb. Mik azok a dolgok, melyek azok a területei az életednek, amelyeket a többiek elé helyezel, és hogyha azzal foglalkozol, akkor minden más csak azután jön. Nekem például elég világos, hogy az én egyik fő motivációm, aminek a mentén berendeztem az életemet, az a családi kapcsolataim, tehát ha a lányomnak, az anyukámnak, a páromnak szüksége van rám, akkor az minden mással szemben előnyt élvez. De ehhez az is hozzátartozik, hogy ha mondjuk egyikükkel vagy másikukkal töltök időt, akkor én nem tartom a telefont a kezem ügyében, nem fogok ránézni az e-mailre, sem akármilyen fontos, akár munkával kapcsolatos hír jöhet, nem lehet fontosabb, mint az az idő, amit a szeretteimmel töltök. Nekem személy szerint ez az éles szétválasztása a dolgoknak segít, hogy egyensúlyban tudjak maradni. Nem biztos, hogy mindenki olyan, mint én, és nem biztos, hogy mindenkinek a tartalmas és az egymásra szánt idő a prioritás, de nekem az. Azért azt is megjegyezném, hogy egyébként a boldogságról szóló, a világon eddig folytatott legnagyobb és sokat emlegetett harvardos tanulmány szerint a mély kapcsolatok azok, amik igazán boldoggá tesznek minket, és ez az, ami minden más tényezőnél fontosabban vagy erősebben kihat arra, hogy mennyire értékeljük boldognak az életünket. Tehát ha van néhány olyan mély és jó kapcsolatod, amire rászánod az időt és az energiát, akkor hosszabb ideig jobb egészségben és boldogabban élhetsz, úgyhogy számomra ez mondjuk elég egyértelműen bizonyítja, hogy nem szabad és nem is érdemes a munkát és a karriert, vagy a munkahelyi sikereket mindenek elé helyezni. Érdemes ellenben elkülöníteni az időt, amit a kapcsolataink ápolására szánunk, és azt megvédeni, hogyha mondjuk a munka nagyon bele akarna tiporni. Ezért én személy szerint például nem dolgozom többet 40 óránál hetente, de az is tény, hogy viszont amikor például munkaidőt tűzök ki magamnak, és mivel magamnak dolgozok, ezt ugye én döntöm el, hogy mikor van, tehát amikor dolgozom, akkor tényleg nem csinálok mást, és csak munkával kapcsolatos feladatokkal foglalkozom. A barátaim tudják, hogy ilyenkor nem reagálok az üzenetekre sem, hagyhatnak nekem hangüzeneteket, és majd én a munkaidő végeztével meghallgatom, és akkor fogok válaszolni. Ha így el van választva a munka és a szabadidő, az abban is segít, hogy hatékonyabb legyél, és ha hatékonyabb vagy, akkor többet tudsz elvégezni. Kevesebb idő alatt, tehát kisebb eséllyel fogsz kicsúszni a munkaidődből is. Legalábbis nálam ez bevált. Igyekszem betartani bizonyos napi óraszámot is, ami nem azt jelenti, hogy ne dolgozhatnék munkaidőn kívül. Ugye az én helyzetem speciális, tehát mondjuk megtehetem, hogyha például napközben elmegyek valahova, akkor este hozom be a kimaradt időt, de a célkitűzésem az, hogy maradjak benne egy ilyen reális óraszámban, ami nekem ugye a napi 8 óra. De ez is egyéni, és lehet, hogy te rendben vagy azzal, hogy 10-et dolgozol, ezzel semmi baj nincsen, amíg ez a te saját döntésed, és nem pedig valakinek meg akarsz felelni. Például szerintem az egy elég gyakori eset, hogy úgy gondoljuk, hogy a munkatársaink vagy a főnökünk elvárja, hogy bent maradjunk. Még lehet, hogy igaz is. Na de hát ugye mit jelent ez? Volt egy kliensem, ő azt mondta, hogy az ő munkahelyén senki nem állt fel a géptől 6 előtt, ezért akkor is bent maradt, amikor igazából már semmi sürgős feladata nem volt, de ugye annyira erős bennünk ez a csapatszellem, vagy inkább az attól való félelem, hogy megítélnek, mert kilógunk a sorból, ki fognak nézni, hogy egy irodában elsőként felállni az egy teljesen rémisztő tett lehet. Ez a kliensem egyébként utálta ezt a helyzetet, de mégsem mert rajta változtatni, és ez tipikusan az az eset szerintem, amikor úgy érzed, hogy tehetetlen vagy, pedig valójában itt is van választásod. Mondjuk kipróbálhatod, hogy mi van akkor, hogyha te hazaindulsz, amikor elvégezted a feladataidat és vége van a munkaidőnek. Lehet, hogy másnap számon fognak kérni miatta? Hát akkor majd elmondhatod, hogy mi volt a dolgod, és hogy mit végeztél vele, de még az is egy lehetőség, hogy azt is elmondod, hogy szükséged van rá, hogy szabadok legyenek az estéid, és ki tud magad pihenni ahhoz, hogy a munkádat magas minőségben végez másnap is. Legrosszabb esetben akár még más munkahelyet is kereshetsz, ahol egészségesebb a cégkultúra. Nem kell magadat kicsinálni azért, mert van egy munkamániás főnököd, vagy mindenki fél a munkahelyeden attól, hogy mit szólnak majd a többiek. Mindig van választásod. De olyannal is találkoztam már, amikor valaki mondjuk állandóan lótot futott, hogy mindenféle külön órákra cipelje a gyerekeit, amiben már se neki, se a gyerekeinek nem volt igazán öröme. És amikor egy kicsit a mélyére néztünk, hogy miért is csinálja ezt, akkor kiderült, hogy hát körülötte minden szülő ezt csinálja, és hogy tulajdonképpen attól érzi magát rosszul, hogyha nem csinálja ugyanazt, mint hogyha ettől valahogy rosszabb anya lenne. Aztán szépen lassan eljutottunk odáig, hogy hogyha csak a saját igényeit nézi, meg a saját gyerekeiét, akkor lehet, hogy fele is elég, és hogy sokkal jobb lesz mindenkinek, hogy van idő pihenésre, és van idő csak úgy együtt lenni, és időt tölteni otthon. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy időnként tedd fel magadnak a kérdést, hogy kinek is akarsz megfelelni, és alapvetően a saját standardjeidet kövesd másoké helyett, és tegyél rendet magadban azzal kapcsolatban, hogy neked mi a fontos. Amikor pedig a kikapcsolódásnak jön el az ideje, akkor érdemes valahogy megteremteni annak a lehetőségét is, hogy legyen teljesen szabad időd. Az úgynevezett én idő az lehet, hogy egy geil, felkapott poppszichológiai fogalomnak tűnik, de valójában tényleg szükségünk van rá, még akkor is, ha kisgyerekeink vannak. Ugye az én tapasztalatom szerint ez az a helyzet talán, amikor én magam a legkevésbé éreztem úgy, hogy nekem van jogom saját magammal időt tölteni, vagy hogy ez egy reális opció, amit megengedhetek magamnak. Bűntudatom volt, mert úgy gondoltam, hogy úgymond önző módon veszem el az időt a családtól. Pedig ez nem luxus, és ma már nem is kezelem aként, és szerintem te se tedd. Ha egy hasonlattal tudnám ezt leginkább érzékeltetni, hogy miért fontos, hogyha arra gondolsz, hogy egy üres kancsóból nem lehet senki másnak a poharába tölteni. Márpedig, hogyha csak mindig csak adsz magadból, mindig csak töltesz, akkor te magad, ez a te kancsód nem tud töltődni, és óhatatlanul is ki fog ürülni, és ilyenkor jön aztán a fáradtság, a frusztráció, akkor már az agyad sem úgy működik, és amikor kimerülünk, akkor a prefrontális kéreg elfárad, és előtérbe kerülnek az érzelmi reakcióink. Tehát ingerlékenyebben kezdesz el reagálni, aminek végeredményben mégiscsak a szeretteid isszák meg a levét, ahelyett, hogy mondjuk mielőtt ez bekövetkezik, úgymond kivettél volna egy kis időt magadnak. Úgyhogy ezért nincs semmi értelme a bűntudatnak, és hogyha jót akarsz a hozzád közelállóknak és a saját család életednek, akkor bizony szánsz időt saját magadra is. Lehet, hogy valakinek ez azt fogja jelenteni, hogy elmegy edzeni, valaki más elmegy a fodrászhoz, vagy csináltat magának szép körmöket, egy harmadik bekuckózik egy könyvvel egy órára egyedül egy sarokba, teljesen mindegy, a lényeg, hogy neked örömöt adjon, és egy kicsit bele tudj ebbe feledkezni, és ki tudj kapcsolni a feladatokból és a teendőkből. Nekem mondjuk ilyen a festés, de tudom, hogy van akinek a kertészkedés, vagy egy sütit sütni, vagy csak sétálni egyet, amíg zenét hallgatsz. Fontos szerintem az is, hogy ezt az én időt ne keverjük össze az üres időtöltéssel. Például egy képernyőt nézni, az nem pihenés. Nem ettől lesz jobb a hangulatod, és nem fogsz belőle töltekezni. Sokkal inkább az aktív kikapcsolódás az, amire szükségünk van, vagyis olyasmi, amitől valóban úgy érzed, hogy örömödet leled benne. A bűntudatnál szeretnék még egy picikét elidőzni, mert olyat is láttam már, hogy valaki úgy érzi, hogy nem érdemli meg, hogy pihenjen, amíg ezt vagy azt nem csinálta meg, nem takarított ki, nem válaszolta meg az összes e-mailt, nem mosogatott el, vagy még nagyobb léptékben gondolkozva esetleg nem érte el ezt vagy azt a nagy célt, amit kitűzött, nem tette le a vizsgáit, vagy nem érte el valami más X eredményt. Ezen megint az a baj, hogy valójában pont, hogy jóval hosszabb lesz az út, hogyha közben minden energiádat felégeted, vagy lehet, hogy el se jutsz oda soha, hogy hátradőlhess, vagy azért, mert útközben kiégsz, és teljesen összezuhansz, vagy egy kicsit belerokkansz, és akkor ugye sokkal rosszabb pozícióból folytatod majd ugyanezt a hajszát, vagy azért, mert addigra kitűzöl majd egy még nagyobb célt, ami miatt soha nem lazíthatsz. Tehát mindegy, hogy hol tartasz. Mindegy, hogy mennyit tettél le az asztalra, vagy mennyit végeztél el a kitűzött dolgaidból, megérdemled a pihenést és nem kell elnyerned, vagy nem kell semmilyen sikerhez kötni. Hogyha ezt az egy gondolatot magaddal viszed ma, akkor már szerintem érdemes volt meghallgatnod ezt a podcastet. A pihenést azt nem kell megérdemelni, hanem arra szükségünk van. Vállalkozókkal szerintem nagyon gyakran előfordul az is, akár, nem keveset látok ilyet, hogy minden nap dolgoznak egy kicsikét. Hát ennek se vagyok a híve. A Stanford Egyetem kutatása szerint azok, akik több időt töltenek munkaidővel, nem feltétlenül hatékonyabbak. Egy olyan kutatást végeztek, amiben összehasonlítottak ilyen nagyon extrém munkaidőt töltő egyéneket, és az derült ki, hogy akik hetente 70 órát dolgoznak, nem végeztek el semmivel sem többet, mint azok, akik 56-ot. Ugye, hadd jegyezzem meg, hogy az egyik sem egy egészséges mennyiség, mert a heti 56 óra az akkor is közel 10 óra naponta, hogyha tartasz egy szabad napot, de a 70 óra az még heti 7 napban is napi 10 óra, úgyhogy nem akarom itt agyon matekozni a dolgokat, de azért ez majdnem minden ébren töltött órát jelent, ami azért tényleg nem egy egészséges állapot. Na de visszatérve a lényeghez, tehát ahelyett, hogy minden napot megtöltenél valahogy munkával, érdemes tartani legalább egy szabad napot, de lehetőleg kettőt, akár hármat is, és hatékony időbeosztási módszereket használni azért, hogy amikor munkád van, amikor dolgozol, akkor tényleg hatékonyabb legyél. Például azt szerintem sokan érezzük, hogy azért mindig több feladat van, mint az idő, ami rendelkezésünkre áll. Tehát nem lehet mindent elvégezni, és kipucolni a to-do listet ilyen soha nem lesz, úgyhogy valahogy priorizálni kell. Én azt csinálom, hogy amikor megjelenik egy teendő feladat, függetlenül attól, hogy ez az én fejemből pattant ki éppen, vagy kaptam egy e-mailt, vagy mondjuk a naptáram jelzett be, hogy esedékes valami, akkor rögtön osztályozom, vagyis besorolom, hogy ez most egy nagyon gyorsan, mondjuk 2 percen belül elvégezhető feladat, akkor ezt azonnal megcsinálom. Vagy ez egy olyan feladat, amire van dedikált időm, és akkor fogom megcsinálni, mondjuk ilyenek az e-mailek megválaszolása. Vagy, ha ez egy fontos és komplexebb dolog, és akkor, hogyha így van, ebben az esetben beütemezem, hogy mikor fogok tudni rászánni egy tömbben jelentősebb időt. Ha teheted meg van kinek, akkor még az a negyedik opció vagy csoport, hogy delegálható feladatok, amiket ugye át tudsz adni másnak. És hogyha a feladatokat rögtön a beérkezésükkor beosztod valamelyik csoportba ezek közül, akkor sokkal kevésbé leszel kitéve a kapkodásnak, meg az azonnali tűzoltásnak, és hatékonyabban fogsz dolgozni. Az már régen bebizonyosodott a kutatásokban, hogy érdemes a multitasking helyett egyszerre egy dologra koncentrálni, mivel hogyha több dolgot próbálunk egy időben csinálni, főleg, hogyha ezek egyike komplexebb feladat, akkor a különféle teendők közötti váltogatás akár a munkaidőnk 40%-át is felemésztheti. Így aztán, amikor például én egy nagyobb feladaton dolgozok, akkor még az értesítéseket is kiszoktam kapcsolni, bezárom a levelező rendszert, hogy tényleg semmi ne zavarjon meg, és ne veszítsek azzal időt, hogy akár ránézek a telefonomra. Mert hogy személy szerint ezt tudom magamról, hogyha kapok egy üzenetet és tudok róla, akkor vagyok annyira kíváncsi, hogy meg fogom nézni, el fogom olvasni, de ha nem is tudok róla, akkor nem zavar, hogy egy darabig nem vagyok elérhető, viszont cserébe ebben az időtartamban fókuszáltan fogok tudni dolgozni. A hatékonyságról egyébként már született egy adás, a 19. epizód volt ez, tehát hogyha vannak ezzel gondjaid, akkor ott kifejezetten több időbeosztással kapcsolatos tippet is elmondok, sőt, még egy munkafüzetet is készítettem hozzá, szóval, hogyha komolyabban szeretnél a saját produktivitásodért tenni, akkor azt nagyon ajánlom, majd beteszem a linkjét ide ennek az epizódnak a leírásába is. Tehát visszatérve a munka-magánélet egyensúlyhoz, ha te azt érzed, hogy nagyon nehéz most, hogy egy különösen megterhelő időszakban vagy, akkor könnyen lehet, hogy teljes mértékben igazad van. Hogy tényleg nem könnyű mondjuk egy 3 meg egy 6 éves gyereket nevelni, mellette teljes munkaidőben dolgozni, és még az idős nagyszülőknek is segíteni időnként, vagy valami újon dolgozni, vagy éppen beugró jelleggel segítek egy barátomnak elköltözni, vagy felújítok épp egy lakást, vagy akármi, mindenkinek megvannak a saját verziói erre. Az életünkben vannak fejezetek, és jó néha azt is tudatosítani, hogy ezek nem tartanak örökké. Például az, hogy most kisgyerekeim vannak, az lehet egy ilyen fejezet, és amikor benne vagyok, akkor teljesen végeláthatatlannak tűnik. De én, akinek már kamasz gyereke van, tanúsíthatom, hogy a gyerekek fel fognak nőni, és egyre kevésbé lesz szükségük és igényük is a szüleik társaságára. Vagy lehet átmenetileg akár egy olyan egészségügyi problémád is, ami miatt kevesebbet tudsz elvégezni, és lehet, hogy te nem ehhez vagy szokva, mert egy pörgős, aktív valaki vagy. Ezek, amikor benne vagy, lehetnek nagyon frusztráló helyzetek, de az elfogadást megkönnyíti, hogyha tudatában vagy annak, hogy ez átmeneti, és nem lesz örökké így, és nem kell minden fronton egyszerre 100%-os teljesítményt nyújtani. Röviden összefoglalva tehát, én a következőkkel tartom fönn a munka-magánélet egyensúlyt az életemben. Egyrészt tudom, hogy nekem mi a fontos, és aszerint osztom fel azt a rendelkezésemre álló napi 16 órát, amit ugye nem alvással töltök. Aztán nemet mondok bizonyos dolgokra, amikor arra van szükség. Igyekszem a munkaidőmet hatékonyan kihasználni, és arra is odafigyelek, hogy legyen szabad időm és aktív pihenés, amiből töltődni tudok, azért, hogy a szeretteim egy kipihent és kiegyensúlyozott társat, anyukát, barátot kapjanak belőlem, és hogy én is jobban érezzem magam a bőrömben. Ha van kedved, akkor próbálj ki néhányat a módszereim közül, ha pedig tetszett ez az adás, akkor gyere és kövess az Instagramon is, mondd el ott a véleményed, vagy akár javasolj témákat a további adásokba. A jövő szerdán újra találkozunk, addig is minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.